Mindenesetre szeretettel köszöntöm a kitartókat, akik a harmadik alkalommal is itt vannak, illetve mind a három előadáson részt vettek. Úgy láttam, hogy nagyon figyeltek délelőtt, hiszen feltettek nekem többen is egy nagyon fontos kérdést, hogy akkor miért is mondta Jézus a kereszten, hogy miért? Mert nagyon úgy tűnt, hogy direkt módon nem válaszoltam erre a kérdésre. Válaszoltam, csak nem úgy, hogy mondtam volna, hogy na most ezzel válaszolok a kérdésre. Hadd kezdjem, akkor konkretizáljuk ezt a kérdést, azután folytatjuk a mai címmel. Jézusnak a kereszt haláli gyötrődése a Gecsemáné kerttől egészen a keresztre feszítés pillanatáig isteni személyként, de mégis tökéletesen emberként élte meg. És ebben az emberi gyötrődésben voltak olyan pillanatok, amelyek a sötét pontjai voltak emberileg nézve ennek a gyötrelemnek. Például már a Gecsemáné kertben, amikor vért verejtékezett, amikor azt mondta, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Hát ezért jött, ezért az óráért jött. Máshol azt mondja, hogy ezért jöttem erre a földre. Mégis, amikor ott volt az ő emberi természete, megriadt attól, ami várt rá. Mert mi várt rá? Nem a haláltól riadt meg, hanem attól, hogy magára veszi az egész világnak a bűnét. És annak a félelme, hogy vajon ez alatt hogy áll meg, vagy vajon hogy alakul ebben az ő kapcsolat, amikor a világ bűne őt el fogja választani az ő atyától. És ott van a kereszten, amikor a világ bűnterhével, az ő lelkében azt látja, hogy ettől a bűntehertől nem is látja az ő atyát. Úgy látja, hogy az ő atya távol van tőle. Nem volt tőle távol, nem veszített el az atya szeretetét, de ebben a helyzetben, az emberi természetében így látta, amikor fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mi is történt itt a kereszten? Jézus nem úgy halt meg, mint ahogy mi meghalt. Nem az volt ennek a halálnak a jellegzetessége, hogy fizikai fájdalmat élt át a halála előtt. Nem ő volt az egyetlen ezen a földön, aki így halt meg. Nem ő volt az egyetlen, akit megaláztak és meggyaláztak. Nem ő volt az egyetlen, aki kereszthalállal halt meg. Volt, aki a gázkamrákban halt meg, volt, akit kettéfűrészeltek, volt, akit eleven elnyúztak meg. Mások is fizikai gyötrelmeket éltek át, nem csak ő. Mi volt ebben más? Hogy ő a világ bűneinek a terhével átélte a második halálnak a borzalmát. A Jelenések könyve azt mondja, hogy ebből a halálból mindenki számára van feltámadás. Viszont a feltámadás után, amikor egyesek az élet feltámadására, mások pedig az örökkárhozatra támadnak fel, ez utóbbiak át fogják élni annak a gyötrelmét, hogy ebből a halálból viszont már nem lesz feltámadás. Végleges elszakadás az Istentől. Most, ha valaki meghal, nem ezt éli át a halála előtt, hogy végleg elszakad az Istentől. Jézus ezt élte át, amit érezni fog mindenki, a végleges elszakadás, Istentől való elszakadás pillanatában. Azért halt meg így, hogy senkinek ne kelljen átélni a második halálnak a gyötrelmét. Ebben a helyzetben kiáltott fel Istenem, miért hagytál el engem. Tehát úgy tűnhetett számára, hogy ez a keresztnek a bolondsága, hogy talán ez ebből ő nem jön ki, talán ebből ő nem lesz győztes, nem tudott abban a pillanatban, nem tudta tovább látni a feltámadásnak az ígéretére. A kereszt bolondsága, ami bennünket ugyanúgy megkísér. Én ennek a vetületét válaszoltam meg, amikor mi emberek nézzük a keresztet így, a kereszt bolondság oldaláról. Mert mi sem látjuk a végét, mi sem látjuk a végső bizonyítékot. Ahogy Jézus sem látta ott a kereszten még, de az ígéretünk megvan. Most remélem így egy kicsit nyugodtabban térünk napirendre a második cím fölött. Viszont a ma esti előadásunk címe, miért kell Jézusnak eljönni erre a földre, ez viszont direkt módon fog erre a kérdésre válaszolni, de nem együtt. Hoseás könyve második fejezetéből szeretnék egy igét olvasni. A 14. vers a Károli fordítás szerint, a 17. vers pedig az Újprotestáns fordítás szerint. Azután adom vissza a szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azt mondja, hogy az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. A reményem csak te vagy, ezért tanultuk meg ezt az éneket. Vajon miért lesz ákor völgye a reménység kapuja? Ki az, aki meg tudja mondani, hogy melyik város közelében van ákor völgye? A Bibliai Szabad Egyetem régi diákai is itt vannak. Lehet, hogy kapásból meg tudják adni a választ. Ákor völgye melyik város mellett van a Bibliában? Melyik városhoz tartozó völgy? Egy találat valaki részéről. Nincs találat, próbálkozás. Józsué könyve 7. fejezetében találkozunk a Bibliában Ákor völgyében. Lehet, hogy így már könnyebb, hogy milyen történet ez kapcsolódik Ákor völgye. A 24. verstől a 26. olvashatunk erről. Az a hely, ahol Ákánt megköveztük. Jerikótól keletre eső kis völgy, a judeai sivatagban. Ez volt Ákor völgye. Idézzük csak fel, hogy mi is történt ott azon a napon, Ákor völgyében. Ha Józsué könyve 7. fejezetéhez lapozunk, akkor itt megtaláljuk ennek a történetnek a részleteit. Hadd olvassak ebből néhány mondatot, 24. verstől. Józsué pedig fogta Ákánt, Zera fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket Izrael. Az egész Izrael. Mi volt ez? A honfoglalás egyetlen veresége. Ákor völgye volt az a hely, ahol tudatosult az egész Izraelben, hogy eladták az Istent. Egy babiloni köntösért, 200 ezüstért és egy aranyrúdért. Viszont ezt eltitkolta. Valaki megtette, talán tudta a családja, valaki elásta, és ez a titkolt bűne a nemzetnek másnap vereséghez vezetett. Isten nélkül még a legkisebb Ai város ellen sem tudtak győzni. Jerikóval szemben esélyük sem. Hát nyilvánvaló volt, hogy vagy közbelép Isten, vagy nem történik semmi. Isten közbelépett, körbejárták a várost, Jerikó falai magától, az Istentől lerombolottak, viszont Ai, egy kis város, azt mondták, hogy ez olyan egyszerű feladat, hogy nem kell hozzá az egész hadsereg. Viszont ezt a kis Ai város sem tudták bevenni, mert az Isten nem ment velük. Hiába látták összeomlani Jerikó falait. Hiába látták Istent közbelépni. Hiába érezték úgy, hogy itt Isten ott van köztük. De itt úgy olvassuk Józsué 7. fejezet 5. versében, hogy a nép szíve megolvadt a félelemtől, és olyan lett, mint a víz. Hát amikor a kis Ai várossal szembenéztek, akkor a nép szíve megolvadt, és olyan lett, mint a víz. Nagyon kemény dolog egy tapasztalt hadvezérnek, Józsué, aki tegnap levezényli a Jerikó bevételét, ókor legnagyobb, legerősebb városának a bevételét. Képzeljük el ezt a hadvezért aznap este. Kiment a pusztába, hova ment? Nyilván, ami a legközelebb volt, az Ákor völgyébe. Kiment gondolkozni. És milyen kérdést tett fel? Mely kérdést tette fel? Miért történt meg velünk ez tegnap, és miért történt meg ez velünk ma? Ákor völgyében Józsué azt mondja, hogy elveszett a reménység. A nép szíve olyan, mint a víz. Halottak vannak, sérültek vannak, sírás a táborban, kilátástalanság. Nincs logika a történésekben. És Józsué azt kell, hogy mondja, hogy Isten nincs ott Ákor völgyében. Nincs jön. Tudják, hogy mi Ákor jelentése? Ákor szónak a jelentése? Szerencsétlenség. Ugye ezt olvastuk, szó szerint, ez szójáték is van, hogy Ákor völgyében, amikor mielőtt megkövezik Ákánt, aki ellopta Jerikóból ezeket az Istennek szánt dolgokat, azt mondja, szerencsétlenséget hoztál ránk, Ákor völgyében azt mondja, hogy ákorrá lettél számunkra, fordítsa az Úr ezt az ákort most a te fejedre. Valószínűleg emiatt és ettől kezdve lett az a völgy, Ákor völgye. József megéli, hogy itt nincs az Isten. Szomorúság, bánat, nyugtalanság, nyomorúság, mind ezt jelöli ez a szó. A legnagyobb tragédia nem is az volt, hogy vereséget szenvedtek, hanem az, hogy Ákor völgye az ígéret földjének a bejáratánál volt. Mondhatni, hogy csak egy lépésre az ígéretek teljesedésétől. 40 évig erre vártak. 40 évig ezért bolyogtak a pusztába, hogy ez megtörténjék. És most, amikor ott vannak, akkor mivel találkoznak? Egy kis Jerikó bevezető után a reménytelenséggel, a tragédiával, Ákor völgyével. Persze, hogy ott volt a nagy kérdés, hogy miért. Józsué ott ül a porban, és azon tépelődik, hogy hol van az Isten. Miért történt ez meg vele? Miért történt meg a népével? Miért nem lépett közbe? Miért hallgat az Isten? És ekkor váratlanul megszólalt az Isten. Ami történik itt Ákor völgyében, azért nem én vagyok a felelős. De Ákor völgyét én az Isten a reménység kapujává teszem. Ti emberek elrontottátok a dolgokat. Engem kihagytatok a sorból. Hazudtatok, elloptatok hozzám tartozó dolgokat. Ezért Ákor a szerencsétlenség völgye. Nélkülem mentetek el harcolni. Miattatok lett Ákor völgy a szerencsétlenség völgye. De én az Isten a reménytelenség völgyét a reménység kapujává teszem még egyszer. A kezdő igét Hóseás proféta könyvéből olvastam fel. Hóseás 700 évvel később élt, mint Józsué. A nemzet a babiloni fogság előtt van 100 évvel. Hóseás előveszi ezt a történetet, a 700 évvel azelőtti történetet, és azt mondja a népnek, emberek, Izrael népe, ti most az Ákor völgyében vagytok. A kitelagyásnak a völgyében vagytok, a szerencsétlenség völgyében vagytok. Nincs remény, a vereség völgye. Babiloni fogság előtt nyilván értjük, hogy miért mondta ezeket, mert tényleg így volt. Önök mit szólnának, ha ma megjelenne egy Hóseás proféta, és megismételni azokat a szavakat, hogy amiben önök vannak, ma az Ákor völgye, amiben ez a város van, az az Ákor völgye, amiben ez a világ van, az az Ákor völgye, a reménytelenségnek a völgye. Egyetértenék vele? Mit mondan a görög esze? Vajon az az élet, amiben élünk, az a válaszok völgye, vagy a miérteknek a völgye? A megoldásoknak a völgye, vagy pedig a tragédiáknak a völgye, amire nem találunk választ? Hogy érzik? Az az időszak, amikor Isten jelenlétét lépten nyomon látni lehet, vagy amikor lépten nyomon megkérdezzük, hogy most hol van az Isten? Valaki azt is megkérdezte a délutáni előadás után, hogy én mit szólok ahhoz, amikor tragédiák vannak, ártatlan gyerekek meghalnak, lezon egy repülő gyerekekkel, akkor én mit mondok erre, hol van az Isten? Amikor betegségben meghalnak csecsemők, amikor nem tudnak a szülők egy nap egyszer ételt adni, mert ha egyszer valakinek ételt adnak, akkor túléli azt a napot, és azt mondják, hogy a jólét van, ha ezekben a szegény országokban napi egyszer biztosítható az étel. A probléma az, hogy nem lehet napi egyszer biztosítani az ételt, és ártatlan csecsemők meghalnak. Az alatt, amíg mi ezt az előadást megtartjuk, több százan meghalnak, amiatt, hogy nem jutottak ma, tegnap és tegnap előtt se ételhez. Ne tegyük fel azt a kérdést, hogy hol van az Isten. És ha feltesszük ezt a kérdést, itt a meleg szobában, úgyhogy valószínűleg már ettünk reggel, ettünk délben. És biztosak vagyunk benne, a vége az előadásnak, még egyszer eszünk. Akár ki is hagyhatnánk, de eszünk ma. És mi akarjuk megmondani a választ ezekre a kérdésekre? Tudjuk mi a választ ezekre a kérdésekre? Tudunk mi ilyen körülmények között olyan megnyugtató választ adni, hogy ők azt mondják, hogy most már értjük, hogy miért hal meg a gyerekünk a következő héten éhségben? Legyünk becsületesek önmagunkhoz. Én attól félek, hogy itt az Ákor völgyében nincs minden kérdésre válasz. És én azt mondtam kedves kérdezőnek, hogy nem tudom a választ. Nem tudom a választ. Azt tudom, hogy Isten rendet fog teremteni. Azt tudom, hogy egy nap ezek a kérdések megoldódnak, és a válaszokat is megtudjuk. Akkor ő azt mondta, hogy köszönöm szépen, ő attól félt, hogy van válaszom. De így úgy érzi, hogy ez becsületes volt. Ez Ákor völgye. Ebben vagyunk benne. Egy percig ne felejtsük el. Attól, hogy a világnak ezen a felén van hol laknunk, van mit ennünk, van még egy tartalék ruhánk valószínű otthon, ez a állapot, a világ 10%-ának a leggazdagabb rétegéhez tartozó réteghez visz bennünket közel, hogy oda tartozunk csak emiatt, mert ilyen állapotban vagyunk. De azért panaszkodni tudunk. Ákor völgyében nem tudunk minden kérdést megválaszolni. Ákor völgyében reménytelen dolgok vannak. Ákor völgyében tragédiák és szerencsétlenségek vannak. És tele vagyunk nap mint nap ilyen kérdésekkel, hogy Istenem, miért? Miért pont ők? Miért pont én? Miért pont az én családom? Miért pont velünk történnek meg ezek a dolgok? Igen, ez Ákor völgye. A Bibliai Szabad Egyetem most fejezte be itt Sopronban Dániel könyvét, azért bátran idézem és bátran utalok vissza egy-két dologra, mert biztos vagyok benne, hogy napirenden vannak önök, és nagyon friss a tudás. Dániel könyve azzal indul, hogy egy nemzet életében eljött a végidő. Mert így élték meg, hogy vége egy nemzetnek.
Lerombolták a templomot, lerombolták Jeruzsálem falait, elvittek majdnem mindenkit fogságba. Mi ez, ha nem a nemzetnek a vége? És ezt a kifejezést használja is Dániel az eredetiben, hogy eljött, hogy a végidő. Mivel zárul Dániel könyve? A végidővel. A végidő eljön egy egész bolygó életében. Tehát végidővel kezdődik a könyv, egy nemzet végidejével, és egy végidővel zárul egy nemzet, egy egész bolygó végidejében. 14-szer fordul elő Dániel könyvében a végidő kifejezés, minden bizonnyal ezek elhangzott már. Összesen a teljes Bibliában 32-szer fordul elő ez a héber kifejezés. Ebből a 32-ből 14-szer a Dániel könyvében találkozunk. Dániel könyve nem csak beszél a végről, hanem ad olyan pontos fogodzókat is, ami a Biblia proféciát ismerő olvasó ember számára nagyon sokat jelent. Például elmondja azt, hogy mikor kerül a világ történelem az utolsó fázisába. Itt találjuk a Biblia leghosszabb proféciáját. Biztos vagyok benne, hogy erről külön előadás volt, nem? A Dániel könyvem 7. fejezetében egy 2300 éves proféciáról tesz említést. Elmondja annak a kezdőpontját, hogy Jeruzsálem újjáépítése felől való rendelettől számítva, és ki lehet számítani azt, hogy mikor ér véget a Biblia leghosszabb profétai időszaka. Egészen biztosan, hogy ezeket a számításokat bemutatta az előadó, hogy a 2300 éves periódus valahol a 19. században ennek a közepén ér véget. Tehát Dániel könyve szerint az az idő, amitől kezdve ez a bolygó végidőbe kerül, az a 19. század. De kicsit elcsodálkozunk, és azt kérdezzük, ugyan már. Mi történt itt ezen a Földön? Mi változott a Földön a 19. századtól kezdve? Nem tudom, ha feltették-e vala ezt a kérdést. Általában azzal foglalkozunk Dániel könyvében, hogy mi történt a mennyben, amikor ez a nagy proféciai periódus lezárul. Akkor valamilyen történések voltak a mennyben, de nem szoktuk megkérdezni, ugyan mi is történt a Földön. Mi változott meg a Földön? Előtte föltennék egy másik kérdést. Azután visszatérek el. Tudná valaki segíteni nekem arról, hogy Jézus beszélte a végidőkről, hogy milyen lesz a Föld, amikor a végidőkbe kerülünk. A végidőknek a jelei. A Máté Evangélium a 24. fejezete, Jézus egyik nagy apokaliptikus beszéde, elmondja, hogy milyen lesz a Föld a végidőben. Föl tudunk-e sorolni néhány jelet, amiből fel tudjuk ismerni az utolsó végidő periódust. Szeretném, hogyha néhányat ezek közül felsorolnának önök, amit Máté evangéliumában olvashatunk. Igen, természeti jele. Háború. Hamis proféták. Földrengések. Tehát természeti katasztrófák. Hitetlenség. Az emberek elfoglaltak a saját dolgaival, nem figyelnek Isten dolgaira, mint Noé napjaiban.
Szeretetlenség.
Igen, Antikrisztus. Tehát hamis Krisztusok megjelenése.
Járványok.
Betegségek. Halálos járványok, mert dögvészdög halál. Így említi.
Szülőgyermek ellen gyermek szülőgyermek.
Igen. Családokon belüli konfliktus. Mi?
Nemzetgyűlölet.
Nemzet támad nemzet ellen. Gyűlölködés a nemzetek között.
Isten országának evangéliuma.
Isten országának evangéliuma. Most fölteszek egy eretnek kérdést. Ezek után. Olyan szépen elmondták, és tényleg így van. Ne kövezzenek meg ezért a Bibliát ismerő hallgatóim, melyik században, miután Jézus ezt elmondta, melyik században hiányoztak ezek a jelek? Ugye nem köveznek most meg. Tehát az első században mondta el, most vagyunk a 21-ben. A kérdésem az volt, 1-től 21-ig, melyik századból hiányoztak ezek, amit most önök felsoroltak? Nagyon helyesen felsoroltak. Tessék? Tudnak egy olyan századot, amikor nem volt háború a Földön? Amikor a nemzetek nem gyűlölték egymást? Amikor nem voltak járványok és dökhalálok? Amikor nem voltak hamis tanítások? Amikor mindenki hívő volt és senki nem volt hitetlen? Amikor nem voltak családi konfliktusok? Tudnak egy olyan századot mondani nekem a Föld történelmében, amikor ezek nem voltak jelen? Nincs. Most dől össze akkor a végidőről szóló történetünk? Jézus miért mondta el ezeket a jeleket? Azért, hogy minden században mérföldkövei legyenek, jelezzék azt, hogy milyen irányba haladunk, hogy felismerje minden nemzedék minden században, hogy közeledik a végidő. És csak most érek vissza az előző kérdéshez. Vajon a 19. század közepétől, amikor lejárt ez a 2300 éves profécia, amikor Dániel szerint ez a bolygó a föld történelmének az utolsó szakaszához ért, szintén csak ennyi történik, amennyi minden században történt? Csak emiatt kell azt mondani, hogy az utolsó időben értünk, mert föl tudjuk sorolni ugyanazt, amit eddig felsoroltunk, ami mindig előfordult? Erről van szó? Vagy valami több történt a 19. századtól kezdve, ami előtte nem történt meg? Hirdetett az első században, bárcsak úgy tudnánk hirdetni mi is, mint az első században, ahogy hirdették. Nagyon jó, hogyha visszatérünk ahhoz a lendülethez. Mi történt a 19. századtól kezdve, ami soha azelőtt nem történt meg? Ez itt a kérdés. Mert ezt megtaláljuk Dánielnek igaza. Hát először is. Először a világ történelmében, a 19. század közepén elvetette a világ a teremtésbe vetett hitet. Megjelent az evolúció elmélete és filozófiája. Soha azelőtt nem volt ilyen. Persze többféle koncepció volt a teremtéssel kapcsolatban, minden nemzetnek, a pogány nemzeteknek is megvolt az elképzelése, de az evolúció teljesen hiányzott a palettáról. 19. század közepén jelenik meg az evolúció. Darwin kijelentette nemes egyszerűséggel, hogy az ember állat. És ezt a világ elvitte. Először a világ történetében. De ez nem elég. Jött Freud, ő ezt tovább vitte. És azt mondta, hogy az ember nem csak, hogy állat, hanem beteg állat. És Freud elvette az ember önbecsülésének az utolsó maradékát is. Azután jöttek a filozófusok. És meghirdették, gondoljuk csak Nietzschére, mindezek után, természetes következmény, hogy az Isten halott. Meghalt az Isten. Nietzschének ez a híres eszéje, vagy példázata, amikor kiküldi az ő szolgáját, hogy keresse meg az Istent. Nagyon érdekes ezt a leírását elolvasni. Amikor elmegy a szolga, lázasan keresi az Istent, elmegy a piacra, és keres, hogy hol van az Isten, hol van az Isten. És amikor meglátja azt, hogy az árusok hamis súlyokat használnak, akkor azt mondja, hogy nem lehet itt az Isten. A piacon nincs ott az Isten.
Elmegy a bíróságokra, és keres az Istent, hogy hol van az Isten, de látja a részrehajló ítéleteket, és azt mondja, hogy az Isten nem lehet, itt nincs az Isten. És végül elmegy a templomokba, és azt mondja, hogy most megkeresem az Isten, és megkérdezi, hogy hol van az Isten, de meglátja a képmutató embereket, amint jönnek ki az Isten tiszteletekről, és más csinálnak, mint amit mondtak és hallottak. Azt mondja, hogy nincs itt az Isten, és végül kimegy a terekre, és hangosan elkiáltja magát, hogy meghalt az Isten. Azután jött az utolsó döfés, jöttek a protestáns teológusok a bibliakritikával, és azt mondták végül, hogy a Biblia az mítosz. A Biblia tele van erkölcsi tanulsággal, de le kell bontani róla a mítoszt. A Bibliában nincsenek csodák, mert az nem reális, nem valóság. Jézus nem támad föl, csak úgy gondolták a tanítványok. Nagyon értékes tanulságot hordoz ez az átélés, de Jézus nem támad föl, nem tett csodákat. A Bibliát le kell csupaszítani a mítosz elemektől, és csak a tanítást, az erkölcsi üzenetet kell hirdetni. Az advent is csak egy jelképes üzenet, hogy Jézus visszajön, nem kellett inni. Aztán jött Jean-Paul Sartre, francia filozófus, azt mondta, hogy az élet egyetlen értelme elismerni, hogy az életnek semmi értelme. Ez mind a 19. századtól, 19. 20. századnak a terméke. Tudják, az ókor pogány filozófusai, Pláton, Arisztotelész, még azt tanították, hogy minden egy bizonyos cél felé halad. A 20. századra még az a hit is eltűnt, amivel az ókori pogány filozófusok rendelkeztek. Ők még azt tanították, hogy mindennek van valami kezdete, valami elindítója, és lesz valami vége. Okokozati összefüggésben működik ez a világ. A 20. században már ott tartottunk, hogy nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, és semmi értelme sincs, hogy bármire is folytassuk. Soha a világ azelőtt nem jutott el ilyen következtetésre. Csak a 19. század óta. Azután jött a két világháború, most beszéljünk egy kicsit Európáról, mi történt, az egyházak mit csináltak, megáldották a keresztény egyházak a fegyvereket ezen az oldalon, és megáldották ugyanazok az egyházak a fegyvereket a másik oldalon. Mindenki, mind a két fél Isten áldásával lőtt a másikra, hogy mi lett a következménye, azt tudjuk. Európa szkeptikus lett, kiürültek a templomok, és azóta Európa a legszekulárisabb földrész az egész világon, a kereszténység bölcsője. Ez lett, amit itt látunk most. Teljes szekularizáció. És még egyet mondok még. A történelem először fordult elő, 19. századtól, hogy az ember képes elpusztítani önmagát. Soha azelőtt nem volt a világ ilyen helyzetben. Voltak háborúk, nemzet támadt nemzet ellen, volt éjség, volt tökhalál. De hogy egy világ el tudja pusztítani magát, képes legyen elpusztítani önmagát, ilyen sosem lett. Ez szintén a 19. század óta egy vívmánya az emberiségnek. Elindult az ipari forradalom, a 1800-as évek közepén indult el, azóta pusztítjuk a természetet, elkezdtünk fegyverkezni, és ettől kezdve az egész bolygót perceken belül képesek lennénk elpusztítani. Megvan minden lehetőségünk hozzá.
Néhány gombot kell megnyomni. És ez a bolygó eltűnne a világegyetemből úgy, mint ha nem is létezett volna. Soha azelőtt. Ez a világ erre nem volt képes. Most erről az időről profétál Dániel, ettől más ez az idő, amiben mi élünk, minden más történelmi kortól különbözik. Ez Ákor völgye. Ahol most tartunk, ez Ákor völgye. Elveszett a hit egy jobb jövőben. És ma azt érezzük, és azt mondják, hogy Isten nincs itt. Mert kijelentette a világ, hogy Isten meghalt. Nem csak a bolygóra igaz. Mi is benne lehetünk. Mi is úgy érezhetjük, hogy a nyomorúság völgyében vagyunk. Csak a konfliktusok völgyében vagyunk. Kinek a családjában nincs betegség és tragédia? Hol nem érte át még valaki azt, hogy nem tud megküzdeni az élet nehézségeivel? Betegség völgye, konfliktusok völgye, családi katasztrófák völgye, házassági problémáknak a völgye. Hiába van itt a babiloni köntös rajtunk, aranyrudak bűvöletében élünk, elvettük azt, ami az Istené, de minden sarkon utolér bennünket ai, és tehetetlenül összeomlunk a problémák előtt. És azt mondjuk, igen, ez Ákor völgye, a szerencsétlenség völgye. És ekkor, itt Ákor völgyében megszólal az Isten. Az Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ákor völgye a reménység kapuja lesz. Most ezt hordozzuk a nevünkben is, hogy adventvárok vagyunk, ami azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy a világnak volt egy értelmes kezdete. Hiszünk a teremtésben. És a mi keresztény identitásunknak ez egy pillére is alapja. De ha van ennek a világnak egy értelmes kezdete, akkor biztosak lehetünk abban, hogy lesz egy értelmes vége. Ha tudjuk biztosan a kezdetét, akkor ennek a világnak lesz egy ugyanolyan biztos vége. Nem evolúció, hanem teremtés indította el az életet, Isten képére teremtett emberrel. És ha van értelmes kezdete a világnak, akkor kell lennie egy értelmes végének is a világnak, ami a Biblia szerint. A második advent, Jézus visszatér el a földre. Az Új Testamentum 319-szer ismétli meg Jézus második eljövetelét. 319-szer olvasunk erről. Tessenek csak elosztani az összversek számát. Minden 25. versre jut egy ígéret, ami arról szól, hogy Jézus visszatér el a földre. Péntek este azt mondtuk, hogy ha valamit ismétel a Biblia, akkor annak nagyon nagy nyomatéka van. Ha valamit kétszer ismétel, azt mondtuk, hogy van egy versen belül, hogy ötször ismételte meg, hogy hiába való, azt jelenti, hogy valami nagyon nagyot akart mondani. Na most, ha 319-szer ismétel meg valamit az Új Szövetség, mit gondolnak, mennyire fontos ez Isten szemében? Mennyire szeretné, hogy a világ figyelme ott legyen, hogy Jézus Krisztus visszajön, hiszen ennyiszer nem ismételné meg. Ezért van óriási jelentősége, hogy maradjunk hűségesek a mi keresztény identitásunkhoz. Ezért nem szabad soha a keresztény egyházaknak megházasodni az evolúció elméletével. Ezért nem szabad kiegyezni azzal, hogy valamiféle tudományosság látszata miatt azt mondjuk, hogy a teremtés történet akár egy bújtatott evolúciós leírás is lehet. Nem, a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ha van egy értelmes kezdet, akkor lesz egy értelmes vég. Ha bizonytalanok vagyunk a kezdésben, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek a világnak. De a Biblia tudja. Nem a semmiben bolyongunk, hanem minden egy cél felé halad. Jézus visszajön, és akkor az Ákor völgye ismét a reménység kapuja lesz. Hóseás üzenete nem csak egy bolygó szempontjából fontos, hanem jelentősége van az én személyes életemben is.
Ákor völgyének legnagyobb nyomorúsága azért van, mert lehet, hogy mi is jobban ragaszkodunk Babilon köntöséhez, gondolkodásához, mint a gondviselő Istenhez. Jobban esik az ezüsttel és az aranypálcával biztosítani a jövőnket, mint időt szállni Istenre, aki valóban biztosítja a jövőnket. Fontosabb számunkra megszerezni, ami erőnkkel, időnkkel, azt a jövedelmet, ami nem csak nekünk elég, hanem a gyerekeinknek, meg az unokáinknak is elég lesz, hogy biztos legyen, hogy ők jól élnek majd. Péntek este azt mondtuk, hogy Salamon szerint teljesen hiába való, mert az utódok úgysem értékelik, amit csak úgy kapnak az elődöktől. De mégis úgy látjuk, hogy Babilon aranyrudaiban, Babilon befektetésében megvan a jövő. Isten azt mondja, hogy nem, ez az Ákor völgyéhez tartozik. A jövőt ő adja, a gondviselő Isten kezében van. Ha van egy értelmes kezdet, akkor van egy értelmes vég. És ha van, és ha hisznek abban, amit a Biblia mond, hogy van egy értelmes kezdet és egy értelmes vég, ebből még egy valami következik. Mi? Ha van egy értelmes kezdet és egy értelmes vég, akkor lennie kell egy értelmes jelennek. Akkor a mai napnak az értelmét is megtalálhatom. Ha van egy értelmes kezdet és van egy értelmes vég, és ez arról szól, hogy Ákor völgyében Isten változást tud hozni ma az én életemben. Meg tudja változtatni az én életemet itt. Értelmet tud adni az én életemnek most. Fel tud használni engem itt Ákor völgyében itt és most. Azon a helyen meg tud újítani, amire azt mondja a Biblia, hogy itt Ákor völgyében új föld lesz. Isten újjá teremti az egész földet. Isten a reménység kapujává teszi az egész földet. Hihetetlen szavakkal és képekkel fejezi ki a Biblia, hogy milyen lesz Isten városa. Milyen lesz Isten országa. Hogyha elolvassák a Jelenések könyve 21. fejezetét, akkor végig megtalálják, hogy Isten megmutatta Jánosnak, hogy milyen lesz az új Ákor völgye, milyen lesz a reménység kapuja. Leírja gyönyörű jelképekkel, hogy néz ki. Azt mondja, ímé, Isten sátora az emberekkel van, azért, mert Isten most az Ákor völgyébe költözik. Isten ott lesz az emberek között. Jézus visszatér erre a földre, velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek. Maga Isten lesz velük. És most kérem, hallgassák itt Ákor völgyében, a reménytelenség völgyében Isten szavait. Milyen lesz az, amikor Jézus visszatér erre a földre? Letöröl minden könnyet a szemükről. Halál sem lesz többé. Sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondja, ímé újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen, aki győz itt Ákor völgyében, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. El tudják képzelni, milyen nagy lesz az öröm? Amikor Ákor völgyében Jézus barátai egy nap feltekintenek, és meglátják élőben, valóságosan azt a Jézust, akit itt követtek és szerettek. Ugye, én sokat azon gondolkodom, hogy az egyetemes keresztény hitvallásnak a központi része hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Minden keresztény hisz ebben, el is mondja, egyetemes keresztény hitvallás. Az azt jelenti, hogy minden keresztény egyház azt mondja, hogy ez igaz. Ahogy a Szent Háromságban hisz, úgy hisz ebben is. Azt kérdezem, miért nem, miért némultak el a keresztény szószékek a második advent kérdésében? Miért nem tudunk beszélni erről, holott ettől hangsúlyosabb üzenete nincs az új szövetségnek, hogy Jézus Krisztus visszatér. Megoldottuk azt, amit csak Jézus tud megoldani. Ezért nincs már szükségünk rá. Letöröltünk már minden könnyet az emberek szemére. Megoldottuk az éhség kérdését. Megoldottuk az igazságtalanságot. Megállítottuk a természet környezet pusztulását. Béke és biztonság van már ezen a földön. Elpusztítottuk az összes fegyvert, amivel elpusztíthatnánk a földet. Miért nem beszélünk erről az áldott reménységről? Jézusnak vissza kell jönni erre a földre. Mi az emberek Ákor völgyében nem tudjuk megoldani ennek a bolygónak a problémáit. Mi Ákor völgyében nem tudjuk megoldani a saját életünk problémáit sem. Nem tudjuk megoldani a saját egészségi problémáinkat, a saját családunk problémáit, a saját lelki problémáinkat sem tudjuk megoldani, nemhogy a bolygónak az életét, nemhogy a halál kérdését meg tudnák oldani. Jézusnak vissza kell térnie erre a földre. És ő visszatér. Ha volt egy értelmes kezdete ennek a világnak, lesz egy értelmes vége. És ennek a neve Jézus Krisztus. És Ákor völgye többet nem úgy fog folytatódni, ahogy akkor is ott volt, hanem a reménység kapuja lesz. És Isten ott lakik az emberek között. Szemtől szembe találkozunk vele, és vele lehetünk. Ő oldja meg ennek a bolygónak minden problémáját. Az én imádságom az, hogy amire az Úr imádsága tanít, hogy jöjjön el a Te országod. Uram, jöjjön el a Te országod. Minél hamarabb. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy nem kell a reménytelenségben teljesen kilátástalanul élnünk. Még akkor is, ha nem tudunk válaszolni sok kérdésre, ami körülvesz bennünket. Ha sok miért ott maradt is, talán a három este után is még maradtak miértek, és így megyünk tovább, akkor is hiszünk abban, amit mondasz, hogy lesz egy értelmes vége ennek az emberi történelemnek, amikor te visszatérsz erre a földre. Ezért abban az imádságban, ahogy te tanítottál minket, azt kérjük, hogy igen, jöjjön el a te országod minél hamarabb. Készíts fel minket erre az országra minél hamarabb. És tégy bennünket ennek az országnak a hírnökeivé minél hamarabb. Sokan vannak körülöttünk, akik szenvednek a miértek között az Ákor völgyében. Add meg, hogy ezzel az üzenettel tudjuk bátorítani. Tudjunk életet lehelni. A sok-sok tragédia közepette, amiben élünk. Hogy legyen embereknek reménysége a megoldásban. Nem, ha bárkinek itt ebben a teremben is vannak nehézségei az életben, amire nem talált választ. Hogy te tudja tenni a te kezedbe, hogy a válasz ott lesz, a válasz meg lesz nálad. Ezért különösen várjuk, hogy visszatérj erre a földre. És az a régi várás, a keresztények váradalma teljesüljön. Igen, jöjjön el a te országod. És legyen meg a te akarat.